Könyvajánló.
Köszöntöm a stúdióban Tóth Zsuzsát, akit azért hívtam el, mert megjelent egy nagyon nagyszerű könyv. A címe az, hogy A bölcs szív, Jack Kornfield írta, és Zsuzsa, te fordítottad.
Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Most jött ki ez a könyv egy pár hete, az Ursus Libris kiadó adta ki, és valóban a szerző Jack Kornfield, akiről azt érdemes tudni, hogy egy volt buddhista szerzetes, tehát volt az életének egy olyan időszaka, amikor szerzetesként élt Ácsán Csá tanítványaként Dél-Kelet-Ázsiában, tehát mondhatni első kézből ismeri azt, amiről ír, és aztán később úgy döntött, hogy visszatér a világi életbe, és pszichoterapeuta lett. És gyakorlatilag egy buddhista beállítódottságú, talán ez nem is elég jó szó, tehát egy buddhista pszichoterapeutáról van szó, elvonulásokat vezet, terápiát folytat, és tulajdonképpen erről írta meg a könyvét, aminek ugye az a címe, hogy A bölcs szív, és a magyar kiadásnak az lett az alcíme, hogy buddhista tanítások pszichológiai megközelítésben a nyugati világ számára.
És nem tudod, már akkor is pszichológus volt, mikor elment szerzetesnek, vagy csak azután kezdett bele?
Én úgy tudom, hogy utána kezdte a tanulmányait.
Akkor nagyon fiatalon lett szerzetes.
Fiatal, igen. Itt azért érdemes elmondani a hallgatóknak, mert talán nem mindenki tudja, hogy a buddhista hagyományban ez abszolút elfogadott, hogy valaki csak egy időre megy szerzetesnek. Tehát nem úgy van, mint a keresztény hagyományban, ahol a szerzetesek egy életre elkötelezik magukat, és ha valaki ott akarja hagyni a rendet, ugye akkor úgymond kiugrik. És tehát az egy úgymond talán kudarc élménynek is felfoghatja az ember, bár ehhez nem értek, tehát ezt nem véleményeznem, de minden esetre a buddhistáknál úgy van, hogy teljesen elfogadott, hogy valaki tudatosan csak pár évre megy, vagy közben úgy dönt, hogy mégis inkább világiként él, és ráadásul átjárható a két rendszer, tehát még világiként is visszatérhet megint a szerzetesi életformához, és ennek semmiféle negatív megítélése nincs a társadalom, sem a társadalomban, sem a szerzetesi közösségben.
Tehát végülis akárhányszor kiugrálhat valaki ki és be.
Akárhányszor nem, én úgy tudom, hogy 7-szer, ami egy nagyon-nagyon magas szám.
És mesebeli,
igen. Például a Farkas Pali mesélte, hogy neki volt egy olyan szerzetestársa, akinek a szülei nagyon idősek voltak, és ő egy egyetlen gyerek volt. Tehát ő úgy készült, ő szerzetesként akarta leélni az életét, de úgy készült, hogy tudta, hogy az életében lesz majd pár olyan év, amikor világiként ugye vissza kell térni a szülőkhöz és támogatni őket ugye az életük végén, segíteni őket, és akkor utána visszatérni megint. Tehát még ezt is lehetővé teszi a rendszer. Ez egy nagyon-nagyon nagy zárója volt, de szerintem fontos, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy valaki buddhista szerzetes volt, és aztán utána pszichoterapeuta lett.
Nézzük meg, hogy miről szól ez a könyv.
Ez a könyv, ez ugye több nagy részre van tagolva, tehát ugye a fejezeteket részekre osztja a szerző. Az első rész az a Kik vagyunk valójában hangzatos címet viseli, ami hát ugyanis erről nem nagyon kell beszélni, hogy ez miért fontos, tehát ez az öndefiníció. Utána a második rész az éberségről, vagyis a mindfulnessről szól, azért is van benne angolul egyébként, mert nagyon sokan így ismerik már a módszert. Utána szól a szenvedés okainak átalakításáról, a szabadságról, illetve a bölcs szív megtestesítéséről, tehát ez az irány, vagy ez az ív, amin így átvezeti az olvasót a szerző. És alapvetően mindegyik fejezetre jellemző, hogy nagyon pontos képet ad a buddhista alaptanításokról. Az egészet alátámasztja egy nagyon kiterjedt személyes tapasztalat, ami ugye egyfelől a kolostori évekből adódik, másfelől meg abból, hogy az elvonulásokon, illetve a terápiákon rengeteg emberrel került kapcsolatba. És amikor ilyen bizonyos tudati jellemzőket, vagy az emberi tudatnak a jellegzetes működéseit szemléltetni akarja Kornfield, akkor hoz példákat a praxisából. Ezt én úgy vettem észre, hogy ez egy ilyen amerikai jellegzetesség, tehát az Amerikában kiadott könyvekre jellemző, de nagyon látható erejű. Hogy oké, hogy csak egy példa, de mégis egy személyes, részletesen elmesélt példa nagyon-nagyon változatos élethelyzetekből. Tehát ezekkel színesíti, és akkor minden fejezetnek a végén van egy konkrét gyakorlat, ami szerintem szintén nagyon fontos. Gyakorlatilag minden olvasó szépen foghatja a könyvet, és leülhet meditálni, mert egy instrukciósorozat segítségével a teljesen kezdő meditátorok számára is ad útmutatást a szerző.
Ugye hasonlatokról nekem az jutott eszembe, hogy annyira nagyon pontosan, tűpontosan megvilágít olyan dolgokat, amiről igazából nem tudunk beszélni. Tehát, hogy vannak ilyen tapasztalataink minden embernek, nem csak annak, aki meditál, de hogy ezek már így túl vannak a szavakon, és így nehéz, és ő pedig olyan hasonlatokat hoz, amikből így csodálatosan látszik, úgyhogy nagyon felemelő olvasni.
Én is, nekem is nagyon informatív volt, tehát egy csomó mindent megértettem, miközben fordítottam, és például a könyv második felében van egy olyan szakasz, ahol leírja a meditációs tapasztalatait, ami ugye a dzsánák, vagy az elmélyülések, tehát az elmélyedésnek a bizonyos szintjein tapasztalható tudati történések, vagy nem történések. Tehát ő azt mondja, hogy és ő maga mondja ezt az elején egyébként, hogy ő most le fogja írni, hogy ezek az állapotok hogy néznek ki. És hogy tisztában van azzal, hogy ez nem egy tudományos analízis, ez nem egy kísérletnek az eredménye, csak ő személyesen elmondja, hogy hogyan tapasztalja ezeket az állapotokat, mégpedig azért, mert azt szeretné, ha érzékelni az olvasó, hogy ezek létező állapotok. Valami, amiről lehet beszélni. Nagyon nehéz volt azt a részt fordítani egyébként, meg szerintem valószínűleg írni se lehetett olyan könnyű róla, de mégiscsak eléri azt a célt, hogy az ember úgy gondol ezekre a úgymond magas meditációs állapotokra, amelyek valóban léteznek. És attól, hogy nem tudunk róla annyira exakt kifejezésekkel beszélni, attól még ugyanúgy létezik. De ez is egy nagyon érdekes kísérlet a könyvben, hogy beszámol arról, hogy hogyan tapasztalja ezeket a nagyon elmélyedt állapotokat.
És milyen volt ezt fordítani, hogy te végül is, ha nem tapasztaltad volna meg ezeket az állapotokat, akkor is le tudtad volna így fordítani?
Hát ezeket az állapotokat én nem tapasztaltam meg mindet. Tehát ugye a negyedik dzsána, meg ezek az egészen előre haladott meditatív állapotok, ezek nekem nincsenek meg. Tehát, hogy valóban kellett olyan dolgokat fordítani, ami számomra nem egy kézzelfogható tapasztalat.
És így is meg tudtad érteni teljes mértékben, hogy miről van szó?
Hát, hogy mondjam, tehát nyelvileg...
Most úgy értem, hogy én most még az elején tartok, mert hogy először mindenkinek azt mondtam, hogy ezt a könyvet fel lehet falni egy perc alatt, letehetetlen. Viszont aztán rájöttem, hogy nem lehet olyan gyorsan. Gyakorlatilag az megszentségtelenítés lenne, ezt lassan kell olvasni, úgyhogy még nem tartok ezeknél a gyanáknál, de az elején ezeket a hasonlatokat viszont nagyon pontosan értem, mert átéltem. Nem tudom, hogyha nem éltem volna, akkor sérteném-e.
Szerintem ezt úgy kell nézni, most egy fordító, ugye most csak ilyen szakmai szempontból mondom, hogy sokszor dolgozik az ember olyan szövegekkel, amik valami olyasmiről szólnak, amiről nekem nincsen személyes tapasztalatom. Azok a szövegek is nagyon jól lefordíthatók, és lesz belőle egy nagyon jól használható anyag. Tehát tök pontos fordítások születhetnek így. Tehát értem a szintaxisát, értem a szavakat, értem hogy a jelentéstartományát. Általában azt is tudom, hogy milyen páli szavakra gondol, amikor ezt meg ezt mondja. Tehát, hogy mi a kanonikus nyelven hogyan neveznék azokat a jelenségeket, amiről ő beszél. Ezt nem mindig tudom 100%-osan belőni nyilván, de azért van valami sejtésem sokszor. De nem úgy olvasom, mint mondjuk az első dzsánát, amikor így a fejemre csapok, hanem valami, amit verbálisan, meg intellektuálisan megértek, de nincs az a felismerés, hogy aha, nekem ilyen volt.
És nem ültél le rögtön meditálni?
Nem, emiatt nem. Nem hiszem, nem valószínű, hogy ezzel a tudati hozzáállással, hogy hú, na most gyorsan most a negyediket meg kell nézni, mert a következő fejezet már arról szól, akkor gyorsan a negyedik dzsánába így hopp. Ugorjak be, tehát nem, emiatt
de
nem.
De egyébként segít ennek a leírás abban, hogy esetleg elért? Vagy hogy bárki nem, elérje?
Ezt nem tudom megmondani. Azt nem tudom megmondani, hogy ez elérésében konkrétan segít-e, de azt tudom, hogy engem inspirál arra, hogy tovább csináljam, mert...
Tehát akkor mégis leültél.
Hát igen, de nem úgy, hogy most a fordítás kedvéért gyorsan nézzem meg, hogy milyen a harmadik meg a negyedik dzsána, hanem az adott egy ilyen inspirációt, vagy egy lökést, hogy hát ha erről így lehet beszélni, akkor ez valóban egy kézzelfogható valóság bizonyos emberek számára. Tehát úgy a messzi ködből, ami volt, úgy ki emelkedett valami, hogy hát ez egy konkrét tapasztalat. Annak ellenére, hogy szavakkal nehezen megfogható, de maga a tapasztalat az reális. Tehát engem ez inspirált, igen.
Na jó, eltértünk, akkor menjünk vissza, az első fejezetnél tartunk, ugye?
Igen, ezek kik vagyunk valójában.
Az éntelenségről szól, vagy pedig más is van benne?
Sok minden benne van. Az éntelenség ugye az egyik legfontosabb. Nyilván, mint egy pszichológus, meg eleve, mint egy ember, nyilván ez az éntelenség, ezért nagyon szíven üti az embert, ez egy nagyon fontos buddhista tanítás, meg úgy valahogy ez egy ilyen központi probléma, de szól még ugye a szenvedésről, tehát az, hogy az emberi élet az mindig olyan tökéletlennek tűnik, mindig van valami, amitől úgy érezzük, hogy mégsem ez az igazi, amit kerestünk, sosincs az a megnyugvás, hogy hú, most aztán tuti, vagy ha van is ez a megnyugvás, az csak percekig tart, és akkor utána megint valami újat keresünk, tehát ezt a jelenséget írja le. Illetve nekem egyébként, ami amellett, hogy ugye a meditációs állapotokról ilyen pontos leírást ad, vagy hát vélhetőleg pontos leírást ad, nekem azt tetszett nagyon, hogy fogja az alaptanításokat, és mivel ő egy nyugati ember, ezért pontosan látja azokat a pontokat a tanításban, ahol a nyugati ember jellemzően félremegy. Most nem szeretek ilyen sztereotípiákban gondolkodni, de tény, hogy van egy ilyen, hogy nyugati kultúra, ez létezik, ennek megvannak a maga sajátosságai, és emiatt egyszerűen lehet előre tudni, hogy egy nyugati ember, ha elkezd a buddhizmussal foglalkozni, akkor nagy valószínűséggel mik lesznek azok az alaptanítások, amiket nehezen fog megérteni, vagy amiket félre fog valahogy értelmezni. És az éntelenség az tipikusan ilyen. Tehát
és az önszeretet.
És az önszeretet, igen.
Ezt a Dalai Láma pontosan mondta, illetve volt valamilyen konferencia, azt hiszem ezt is ebben a könyvben volt.
Igen, igen.
Volt egy ilyen konferencia, ahol kiderült a számára, hogy annyit mondták a nyugati pszichológusok, hogy itt arról van szó, hogy a nyugati ember nehezen szereti magát, kritizálja magát folyton, és ezen nagyon meglepődött a Dalai Láma.
Igen, igen, igen. Egyébként itt van előttem egy csomó idézet a könyvből, így kinyomtatgattam, és pont ez itt van az első oldalon, mert úgy készültem fel erre a beszélgetésre, hogy hoztam ezeket, amik számomra így érdekesnek tűnnek, és itt van az első oldalon. De úgy van pontosan, ahogy mondtad, hogy egy ilyen 89-es nemzetközi találkozón a buddhista tanítók vettek részt, ott volt a Dalai Láma, és felszólalt valaki ott a panelban, hogy a nyugati tanítványoknál az öngyűlölet az nagyon, vagy önagresszió, nevezük öngyűlöletnek, mert a szerző is azt mondja, ez egy nagyon komoly probléma. És az ázsiai tanítók nem értették, hogy mi ez a koncepció, és így azt írja a Kornfield, hogy a Dalai Lámának 10 percet kellett konzultálnia a tolmácsával, hogy egyáltalán megértse, hogy miről van szó. Aztán hozzánk fordult, és megkérdezte, hányan tapasztaltuk ezt magunkban, vagy a tanítványokban, mire mindannyian egyöntetően bólogattunk. És őszintén meglepődött. És azt mondta, hogy de hát ez tévedés, minden lény értékes. És ugye ez egy nagyon jellegzetes nyugati probléma. Én meg nem mondom, hogy ez így honnan jön. Talán a spirituális útkeresésnek, vagy törekvésnek valami félreértelmezett megközelítése, hogy én akkor vagyok egy szellemi harcos, hogyha saját magamat félreteszem, vagy gyűlölöm, vagy nem tudom, hogy hol gyökerezik ez a túlzott önkritika, de az tény, hogy amikor ugye a mettát, a szerető kedvességet gyakorolja az ember, akkor az nem csak az összes lényre, tehát akiket szeretünk, akik semlegesek, és akiket nem szeretünk, nem csak azokra kell kiterjeszteni, hanem saját magunkra is. És egy csomó nyugati ettől borzasztóan hülyén érzi magát. Egyébként én is, tehát hogyha, mert ugye azt hinni az ember, hogy itt az a gyakorlat, hogy így vereget az ember a saját vállát, ezt a Szumétho írja, hogy most akkor ez az, hogy jaj, de jó fej vagyok, legyen nekem jó, nagyon szeretem magam. De ne, hát nyilván nem erről van szó, hanem hogy az ember azzal az ilyen általános jó indulattal viseltessen saját maga iránt, mint amivel a többiek felé. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, amit helyre kell rakni, mert ez a személyes meggyőződésem, hogy meditációt nem igen lehet elrontani. Mondjuk egy szatipatána meditációt leülök, csinálom, nem hiszem, hogy nagyon félre lehet menni, kivéve, ha öngyűlölet van bennem, vagy inkább önagressziónak mondanám. Hogy nem szeretem magam, nem figyelek magamra, nem figyelek oda a jelekre, hanem csak ilyen agresszívan tolom előre. Szerintem az az egyetlen, amiből baj lehet.
Képzeld, voltam nemrég egy olyan, hát egy ilyen workshopon, ahol egy pszichológus nő tartott mindfulness-t keresztény embereknek. Utána megkérdezte őket a tapasztalataikról, és a végén megszólalt egy ember, és azt mondta, hogy neki az volt a legfurcsább ebben az 5 percben, amíg meditáltak, hogy ő magára figyelhetett. És hogy ez most jó vagy nem jó, hogy neki ez szabad. Nagyon érdekes volt.
Nagyon érdekes, aha, igen.
Tehát ez nem is öngyűlölet, csak az, hogyha magamra figyelek, azzal valami rosszat követek el.
Igen.
Úgyhogy ez tényleg van valami.
De ez egy szélsőséges formája, igen. Tehát, mert hogyha az ember nem figyel magára, akkor nincs önreflexió, nincs szellemi fejlődés, nincsen az, hogy felépítem saját magamat, és kitalálom az életemet, akkor nincsen semmi. Tehát, hogy miért gondolja a nyugati ember, ami egyébként egy nagyon egocentrikus kultúrában nő fel, miért gondolja egy nyugati ember, hogy bűn saját magára figyelni? Egyébként az egocentrikust, csak hogy egy világosra tegyem, én nem negatív értelemben használom itt. Tehát egy olyan kultúráról beszélünk, aminek a központjában az ego, vagy az egyén áll. És ez emiatt születtek ezek a csodálatos művészeti alkotások, ez az alapja a kultúrának, szerintem ez nem rossz egyébként. De érdekes, hogy egy olyan kultúrából jönnek azok az emberek, akik nem hiszik azt, hogy megérdem, mint a reklámban mondják, hogy megérdemlem, hogy azt a 10 percet, azt magamra. De akkor erről majd úgy is beszélünk, hogy akkor mi is ez a magam, amire figyelek, mert az ugye már az anatta tanítása.
Na de akkor nézzük, hogy ez a legelső az azzal kezdődik, hogy az eredendő jóságra figyel. Mm-hmm. És van is egy ilyen gyakorlat, hogy amikor jó napod van, valamelyik reggel úgy kezd föl, akkor indulj el és keresél 3 olyan embert, akiben így nagyon meglátod az eredendő jóságot. Na, hát ilyesmi gyakorlatokkal kezdődik.
Igen, hozzá kell tenni, ami nagyon meghatározza szerintem Kornfield személyiségét, ahogy nekem így összeállt a könyvben, meg visszatérő motivum a könyvben, az, hogy ő egy bántalmazó apa mellett nőtt fel, de nagyon súlyosan bántalmazó apa mellett, és gyakorlatilag ez egy olyan trauma volt, ami neki nagyon-nagyon sokáig tartott, hogy feldolgozza. És pont ezt hogy az emberben van az eredendő jóság, azt azzal szemlélteti, hogy gyerekkorában, amikor egy ilyen borzasztó, agresszív konfliktus volt a szülők között, ugye ott az volt a felelés, hogy az apja folyamatosan verte az anyát, egy ilyen paranoid ember volt, a gyerekekkel meg teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett. Egy nagyon-nagyon intelligens, tudós ember volt egyébként, de egy ilyen borzasztóan labilis, és egy bántalmazó ember. És leírja a Kornfield, hogy egy ilyen alkalommal így kirontott a házból, és így megvolt benne az elképzelés, hogy ő nem ide tartozik, ez nem az ő családja, ő valami nemesebb, szebb, nagyobb családhoz tartozik. És akkor megint jön az önreflexió, és akkor mondja, hogy minden gyerek gondol néha ilyenre, hogy igaziból ő egy elveszett királyfiakért majd eljönnek a szülők, tehát ez egy ilyen gyerekkori fantázia ilyen van, de azt mondta, hogy később, amikor ugye a kolostorba, tehát ugye belépett a közösségbe, akkor ott érezte azt, hogy hát ő ezt kereste, hogy benne ez volt az a nagyon mély ösztönös tudás, hogy ő valami nagyobbnak, vagy másnak, vagy nemesebbnek a része akar lenni. Mm. És akkor innen vezeti le azt, hogy az ember az alapvetően jó, meg nemes. És meg azt is hozzáteszem, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy könnyebb, ha az ember rossznak tartja magát, mint ha jónak. Mert hogy ha én eredendően nemes és jó vagyok, és ott van bennem a megvilágosodás, mint lehetőség, akkor úgy kell élnem. Ha meg csak egy béna szerencsétlen, hétköznapi, vergődő ember vagyok, az nem ró rám kötelezettséget. Úgyhogy ezt írja az elején, és aztán utána nagyon szépen kiegyensúlyozza a dukháról szóló tanítást, tehát amit ugye már így említettem, hogy úgy szokták mondani, hogy a létszenvedés, de igaziból az kicsit ilyen bombasztikus vagy barokkos fordítás, és sokkal pontosabb, ha azt mondjuk, hogy van dukha, az emberi életben van elégtelenség. Ez az, amit már az előbb ugye érintettem azzal, hogy hogy mindig azt hiszük, hogy van velem olyan pont, amit hogyha megszerzünk, vagy elérünk, vagy oda jutunk, akkor onnantól kezdve már mindig minden jó lesz. De hogy az ember nem így van behúzavozva. És akkor ugye az első nemes igazsága a Buddhának ezt mondja ki, hogy ez az emberi létállapot, hogy valami nyiszogás mindig van. Tehát, hogy valami mindig
hibázik. Megtaláltad a fordítást a dukhára.
Igen, egyébként a dukhát tök jól le tudnám fordítani, ha nem venném figyelembe ugye a stilisztikai követelményeket. Tehát ez tényleg, amikor döccen az a szekér, amikor nem jó. Azt hittem, hogy jó lesz, de mégse jó. Szóval mindenki ismeri ezeket az élethelyzeteket. Ezeket is nagyon szépen kiegyensúlyozza, hogy jó, de hogy emiatt most akkor depresszióba kell zuhannunk. Hát nem, ilyen az emberi élet, ezt meg kell ismernünk, és akkor erről a pontról kiindulva lépni tovább. A másik ilyen tanítás, és ez ugye összefügg azzal, amit mondtam, hogy ilyen pozitív értelemben, egocentrikus kultúrában nőttünk fel, hogy van ugye ez a bizonyos anatta tanítása a buddhizmusnak, amit úgy szoktak fordítani, hogy éntelenség. És ez ugye, hát az ember először hallja, meg pontatlan interpretációban hallja, akkor ugye levonja a következtetést, hogy hát az én nem is vagyok, és te sem vagy. És egyáltalán semmi nem létezik, és akkor most mi van? És ezt is nagyon szépen kiegyensúlyozza a konflikt, mert ugye leírja egyrészt azt, hogy nem arról van szó, hogy az ego nem létezik, mert hát létezik, például te másmilyen vagy, mint én, és ez nagyon-nagyon jól látszik egy csomó ponton, és ez nem baj. Tehát az ego az a konglomerátum, vagy nem tudom, valami, amivel a meditáció során dolgozni kell. Tehát én például egy ilyen hirtelen haragú ember vagyok, ezt tudom magamról, akkor a meditáció során ezzel tudok dolgozni, ezt fel tudom használni, ezt tudom figyelni. Most, hogyha hazudok magamnak, hogy én nem vagyok ilyen, sőt, én nem is létezem, és egyáltalán nincsenek jellegzetességeim, akkor nincs hova haladni. Tehát, hogy a különbséget tesz az attá, az én, ami ugye az anattá szó, ezt tagadja, anattá, nincs attá. Az attá az egy ilyen változatlan principium, ami örökké való, és minden emberben ott van, olyasmi, mint a lélek lenne mondjuk a kereszténységben, és akkor a Buddha azt mondja, hogy ez nincsen, mert nem állandó, hanem folyamatosan változik. De azért valami van, amiben valami mintázat felfedezhető, valami, amivel tudunk dolgozni. És ezt is nagyon szépen kiegyensúlyozza. Nem azt mondja, hogy nincs cornfield, ahogy a Buddha is, hanem azt mondja, hogy van, de nem úgy van, ahogy elképzeljük. Tehát én most úgy láttam magam, hogy én vagyok az, aki könnyen feldühödik, de ez 30 éven nem így volt, mert 12 évesen nem ilyen voltam. És lehet, hogy 50 év múlva nem így lesz. Mondjuk 50 év múlva biztos nem lesz, de mondjuk 30 év múlva lehet, hogy nem így lesz. Tehát, hogy azt látja meg az ember, hogy az, amit olyan nagyon ilyen betonba ágyazott egónak hisz, az folyton változó. Ez az anatta tanítása. És egyébként Cornfield arra is rámutat, hogy előfordulhat, hogy az ember egy olyan élethelyzetben van, hogy picit bizonytalan, nem találja helyét a világban, és akkor kvázi ilyen segítségként magára ránt egy ilyen bármilyen spirituális tanítást. Ez lehet buddhizmus is. Tehát, hogy ha én nem találom a helyem a világban, nem tudok pénzt keresni, úgy érzem, nem nevelem jól a gyerekemet, stb., akkor magamra ránthatom ezt, hogy de hát minden üres, minden csak a jelenségek tánca, ego nincsen, és alapvetően ez nem egy jó út a boldogsághoz. Tehát, hogy Cornfield azt mondja, hogy ez egy másik rész, amit hoztam, hogy az ember élete az ilyen szerepek sorozatából áll, és ezzel semmi baj nincsen. Tehát itt nem a pejoratív értelemben vett szerepekről van szó, hanem hogy az ember felnő, elkezd dolgozni, gyerekei születnek, akármi megy tovább az élet, és hogy az anatta, tehát az éntelenség tanításának a megértése nem abban segít, hogy én ezt mind elengedjem, és eltávolodjak ettől az egész világtól, hanem abban, hogy én a szerepeim között ruganyosan tudjak váltani, és minden egyes szerepemet lelkesen, energikusan, jó, nagy erőbedobással tudjam csinálni. Tehát, ugye mindig vannak ilyen nehéz átmenetek az életben, aki az a buddhista, aki tényleg úgy megérti ezt az anatta tanítást, az könnyebben lép át A-ból B-be. Könnyebben hagyja ott az egyetemet, és kezdi el a munkát, könnyebben, nem tudom, könnyebben neveli a gyerekeit, mondja Cornfield, illetve plusz egy napon belül is könnyebben vált a szerepek között. Cornfield például a saját példáját mondja, hogy ő ugye buddhista tanító, van egy elvonulási központ, ő ott elmegy, tanításokat ad, interjúztatja az embereket, segít nekik, ugye ilyen személyes tanácsokat ad, majd hazamegy a gyerekéhez és a feleségéhez, és ha ő nem tudná letenni ezt a én vagyok a buddhista tanító, azért nagyon szomorú lenne, mert ugye írja, hogy a felesége akkor kezében nyomja a szemetest, hogy vidd ki, a kamasz gyerek az meg akarja beszélni a nem tudom mit, és ha az ember beleragad abba a szerepébe, hogy de hát, hogy gyerekeket, én buddhista tanító vagyok, akkor azért nagyon fájdalmas dolog lesz mindenkinek, és ő, mint apa, nem, meg mint férj nem fog jól funkcionálni. És az Anatta, az pont abban segíti az embert, hogy jó, akkor most ez vagyok, de tényleg ez vagyok, és csinálom teljes bedobással, de valahol így a nyúlt agyamban valami, vagy a zsigereimben tudja, hogy ez nem azonos velem. Mert a következő pillanatban akkor én egy teljesen más szerepben funkcionálok, szintén nagyon jól. És ez hosszú távon azért jó, mert hát az emberi életben azért mindig vannak olyan pontok, amikor ugye elveszít valamit az ember, elveszít egy hatalmi pozíciót, egy kapcsolatot, egy munkát, és hogyha minél inkább azt gondolta, hogy őt, mint embert, az definiálja, hogy neki, nem tudom, hatalma van, vagy ez a munkája, vagy ez az ember a párja, akkor amint az elveszik, abba belehal az ember saját maga is. Uh-huh. Jó, tehát ez nekem nagyon tetszett, hogy az Anattát azt nem egy valaminek a hiányaként értelmezi, mint ahogy szerintem nem is az, hanem pont egy ilyen hatalmas lehetőségként, tehát egy pozitív dologként, ami épp hogy boldogabbá teszi az embert, nem pedig szerencsétlenebbé.
Nem akarok lelőni minden hasonlatot, mert nagyon jók vannak ugye benne, ahogy megmond, de hogy van egy, ami pont egy másik oldalról közelíti meg az én terenséget, biztosan emlékszel rá, és jobban is el fogod mesélni. A halál közeli élménye van egy palesztin harcosnak?
Nem harcos, hanem egy izraeli jogvédő, egy Palesztinában fogja.
Akit rendszeresen azért kínoztak és vertek, mert írt arról, hogy ez palesztin föld. De nem is ez a lényeg.
Palesztin és Izraelben. Hát mindegy, csak hogy...
Nem is ez a lényeg, mert azt is leírja, hogy háborúban ez oda-vissza így van, tehát nem az a lényeg, uh-huh. hogy ő most kicsoda, hanem hogy van egy halál közeli élménye, miközben nagyon verik. És olyan állapotba kerül, azt is hiszik, hogy meghal. És hogy nem az van, hogy a szerepeivel van tisztában, hanem kiszáll a testéből, visszanéz és látja, hogy ott van a kínzója, aki rúgdossa őt és haragszik, meg ott van ő, és hogy az az élménye, hogy minden ő. Ő az ember, aki rúgdos, ő a bakancs, ő a falon a porladozó zöld vakolat, és hogy minden ő, és abban a pillanatban megszületik benne, hogy ez az, hogy Úristen, nem értitek, hogy ez az egész egy.
Igen, pont most közben kinyitottam. Igen.
Akkor olvasuk fel, úgy jobb lesz szerintem, mint
nézem, hogy nem akar, viszonylag hosszú, de az van, egyébként teljesen pontosan idézted. Ugye azt mondja, hogy...
Nem, megnyugtatom a hallgatókat, hogy ennél sokkal jobban
elmény. Azt mondja, hogy először minden békés és nyugodt volt, ugye mondja Szelem erről a helyzetről, amikor ugye rugdossák, meg gyakorlatilag hát éppen nagyon verni próbálják. Először minden békés és nyugodt volt, és úgy érzékelte, hogy lent rugdossák a testet, mintha néma filmet nézne. Olyan béket öltött el, hogy nem is értette, mire ez a nagy felhajtás, aztán a tudatossága tovább tágult, és tudta, hogy az ő teste fekszik ott lent, de azt is érezte, hogy a bakancs is ő a lábon, amely rugdossa a testet, ő volt a cella falairól pergő zöld festék, a kecske kintről behallatszó mekegése, ő volt a piszok a börtönőr körme alatt. Ő maga volt az élet mindenestől, és erre a mindenségre irányuló tudatosság. Semmitől nem volt elkülönülve, és ha minden önmaga volt, akkor nem hallhatott meg. És na most nyilván ezek eleve a halálközeli élményeknél, igen, tehát hogy a halálközeli élményeknél állítólag ez gyakori, tehát biztos, hogy az is benne volt ebben az élményben, hogy ő úgymond kiszáll a testéből, és hogy kintről nézi az egészet. És azt ír, az egész élmény számára úgy az örömről, az együttérzésről, az összekapcsolódottságról szólt, és egyébként az lett a vége, hogy Ennek a tapasztalatnak a hatására rájött, hogy ezek a megkülönböztetések, hogy izraeli-palesztin nemzetek, és a konfliktusok, és akkor én, meg ő, meg mit tudom én, hogy ezek teljesen alaptalanok, és hogy abba is hagyta egyébként az aktivista életet, és vagy hát folytatta egyébként az aktivizmus, csak egy más módon, feleségül vette egy izraeli nőt, és vele alapított családot. Hogy azt mondta, hogy ő erre az egész őrületre, ami alkozott a két nemzet ez között, hanem neki ez volt a reakciója. Tehát, hogy ezek nagyon, hogy mondjam, ezek szélsőséges, meg nagyon-nagyon szép példák, de nyilván ezek ritka esetek, de nagyon szépen mutatják, hogy hát az énnek a határai azok nem annyira kőbevésettek, és nem pont ott vannak, ahol az ember gondolná. Szóval szerintem ezeket nagyon-nagyon szépen helyre teszi. Akkor felvetek egy következő témát, mert ugye ha már az ember az éntelenséggel, meg az ürességgel, meg az ilyen nagy kiterjedő tapasztalásokkal, meg ilyen átfogó tudatossággal foglalkozik, akkor mindig jó, ha van egy ilyen ellensúly. És akkor most beszéljünk egy kicsit a két igazságról, ami ugye egyfelől ott van az, amiről most beszélgettünk, hogy igen, az ego az nem olyan, mint én gondolom, minden változik, minden mulandó, megfoghatatlan, és nem üres, ahogyan a buddhisták mondják, de másfelől ott van, hogy itt ebben a világban élünk, ezek a dolgok valamilyen módon konvencionális szinten, vagy közmegegyezéses szinten léteznek, lehet róla beszélni, kell róla beszélni, és ezt a kettőt ki kell egyensúlyozni. Itt ugyanaz, mint a szerepjáték, mint a szerepeknek való megfelelésnél, hogy én vagyok, most nem tudom, én vagyok most a buddhista tanító, mert most mondom ezeket az okosságokat, de közben ez a konvencionális igazság, de így valami bennem tudja, hogy ez igaziból nem én vagyok, ez nem állandó, ez nem azonos velem, ez meg az abszolút igazság, ha így tetszik. Konfőd azt mondja nagyon szépen, hogy egyfelől az ember ismeri azt, hogy ismeri az ürességet, meg hogy nem tudom, mindenkiben ott van a buthaságra való képesség, a megvilágosodásra való képesség, a másik oldalon meg ott van az, hogy emlékszik a saját postai irányító számára, mert hogy mind a kettőnek ott kell lennie. Akkor a következő téma, amit felvetnék, az a vágyaknak a kérdése. Megint egy olyan dolog, ami szerintem a nyugatiak, nagyon természetes ez a folyamat, egy picit hajlamosak túlzásba esni a vágyakkal kapcsolatban. Mert ugye honnan jövünk? Egy olyan társadalomból, meg kultúrából, ami nagyon erősen a vágyak kielégítésére épül. Tehát egy csomó minden tettünket az mozgatja, hogy a vágyainkat kielégítsük, akkor jön ugye a Buddha, aki azt mondja, hogy de figyeljetek, a vágy, meg a sóvárgás az, ami ez a kibillentséghez vezet. Úgyhogy egy picit talán jobb lenne, ha nem vágyakoznánk annyira szorgosan. És akkor az ember ugye átbillen a másik végletbe, hogy jó, akkor minden vágyat ki kell írtani. Na de hogy működik egy ember, akiben nincsen vágy? Tehát ugye a vágyakozás...
Ezt nem tudom, Zsuzsi, bennem van.
Tehát ez az,
hogy... Nem is láttam olyat, akiben
nincs. Nem is működik, mert hogy a vágy az, amitől az ember reggel felkel, ami miatt, nem tudom, ellátja a gyerekét, szeretgeti, reggelizik, rendbe teszi magát. Tehát, hogy hát a vágyak tartják életben az embert, akiben semmilyen vágy nincsen, az nem marad életben. És Kornfield ezt megint azt mondja, hogy jó, akkor válasszuk szét a vágyakat, hogy vannak úgymond az egészségtelen vágyak, meg az egészséges vágyak, és most az, hogy valami egészséges vagy egészségtelen, az nem egy ilyen morális vagy etikai erkölcsi kategória, hogy majd valaki kívülről megmondja neked, hanem az, hogy megnézed, hogy hova vezet. Tehát, hogy mondjuk egy egészséges vágy lehet az, hogy mi most beszélgettünk erről a könyvről, mert szeretnénk megtudni, hogy mit gondol a másikunk róla. Szerintem ez egy előrevívő vágy. Egy egészségtelen vágy lehet az, hogy még több pénz, még több hatalom. Mert az végső soron nem fog pozitív következményekhez vezetni. Tehát ennek alapján ugye elkülöníthetők a vágyak. Egyébként van egy nagyon vicces, szerintem vicces, aztán persze lehet, hogy rossz a humorom, de én ezt nagyon tudtam kapcsolódni.
Ugye most kell ellenőrizni.
Jó.
Milyen Zsuzsi humora.
Jó. Ugye beszéltünk arról az elején, hogy Kornfield szerzetes volt, és onnan visszatért ugye az amerikai világi életbe. Az egy elég komoly váltás lehetett, ugye azt azért el tudjuk képzelni. És ugye visszatért Amerikába, elkezdett taxisofőrként dolgozni, lett egy barátnője, és tulajdonképpen az volt egy nagyon komoly feszültségi forrás abban a kapcsolatban, hogy ő, mint Cornfield, így nem találta a saját vágyait. És a barátnője már a halálba idegesítette magát miatta, mert olyan hétköznapi beszélgetések nem sikerültek, mint hogy kínai étterembe menjünk, vagy indiaiba. Nekem mindegy. Mit nézzünk meg a moziban? Nekem mindegy. És erre mondta azt a csaj, hogy na jó, ezt így nem lehet élni. És adott a Cornfieldnek egy füzetet, hogy minden nap, miközben taxizik a városban, írjon fel, mert nem tudom hány, 3 vagy 5 dolgot, amit szeret, és 3 vagy 5 dolgot, amit nem szeret. Tehát őt vissza kellett vezetni abba a világba, hogy legyenek vágyai. És egyébként az is sejthető, hogy neki ez a, hogy le kell szakadni a saját vágyainkról, ez az elidegenedés, vagy leszakadás, ez a gyerekkori trauma miatt is volt egyébként, mert az ilyen, tehát a traumatizált embereknél ez nagyon gyakori, hogy elszakadnak a saját szükségleteiktől, meg a saját életüktől, mert az ad egyfajta, nem vagyok pszichológus, tehát most ezt lehet, hogy nagyon konyha nyelven mondom, de az ad egyfajta ilyen biztonságérzetet, vagy megnyugvást, hogy eltávolodik a saját életétől.
Hát igen, és azért a szerzeteseknek sincs túl sok vágyuk. Legalábbis nem ilyen jellegűek, hogy melyik filmet nézzék meg a moziba.
Hát olyan, igen.
Nem, de vannak, mert a Farkas Pali meséltem, biztosan emlékszel, amikor az Amaranatti Kolostorban Ácsán Szumédhoz apát megengedte a szerzeteseknek, hogy egy filmet megnézhetnek.
Karácsonykor.
És nagy vita volt, hogy melyik legyen, amit le tudtak dönteni.
Igen, és aztán az lett, hogy a férfiak a Brian életét nézték, meg a nők, meg az elfújta a szelet, és mind a, Pali úgy mesélt, hogy mind a két csoport zokogott.
Az egyik a levezért.
Igen. De ugyanezt az esetet, a Cornfield és Ácsán Szumétó ugyanazt az esetet írja le, tehát szerintem egy nagyon gyakori élmény lehet, hogy oké, az ember szerzetes, alig van valamije, ugye nagyon pontosan meg van határozva, hogy hány darab személyes tárgya lehet, ez ugye a ruha, borotva, alamizsnás szilke, stb. Tehát, hogy nem nagyon lehet ezekben a dél-kelet-ázsiai szigorúbb rendszerekben nem nagyon lehet több értéktárgya. Viszont akkor az történik, hogy ezekre a kis számú tárgyra, tehát erre a kis számú tárgyra szívódik rá az ember. És Szumétho azt mesélte, hogy ő egy ilyen kosárlabdázó alkatú ember, egy nagyon nagy darab, és hogy neki az volt az agylövése, amikor ugye szerzetes volt Thaiföldön, hogy neki ez a barnás, sárga szerzetesi köntös nem igazán illik az arcbőre színéhez, tehát egy kb. 40 éves férfiról beszélünk, hanem ő jobb szeretné azt a sárgásabb árnyalatot, mert az jobban állna neki. És teljesen erre fixáltam magát Cornfieldnél, ugyanez, hogy nem tudom, meddig vágyakozott egy új ilyen acél szerzetesi szilkére, alamizsnás szilkére, és mikor kapott egyet, akkor úgy tette ki a kunyhójában, hogy mindenhonnan lássa. És minden nap így nézte, hogy jó, de szép. Tehát, hogy ugyanaz a vágy, csak koncentrálódik.
Na de ehhez képest, mikor kikerült a vágyvilágba, akkor meg nem ment neki ez a vágyakozás.
Meg kellett tanulnia, mint egy készséget. Aha. Igen. Ezt nagyon-nagyon érdekesnek tartottam.
Te, mint fordító, hányszor érezted azt, hogy beszélni szeretnél a Szerzsivel? Vagy jól megvoltál nélküle, eleget írt?
Nagyon-nagyon jól értelmezhető volt. Tehát, hogy olyan, most ugye fordítóként én általában akkor lépek kapcsolatba a szerzővel, hogyha valami olyan van a szövegben, ami többféleképpen értelmezhető, nem világos, nem vagyok benne biztos, hogy mit értett rajta, de itt ilyen nem volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon szépen megért szöveg. Tehát új kapcsolatba lépni vele, hogy konkrétan kérdezzek valamit, hogy az x-edik oldalom, hogy értendő az, hogy olyan nem volt. De az a benyomásom, hogy én ezzel az emberrel nagyon szívesen beszélgetnék, úgy általában a buddhizmusról, az végig ott volt. Tehát én nagyon... Nem tudom a fordítók, hogy vannak ezzel, de nekem általában miközben dolgozom, így kialakul egy ilyen kép, hogy milyen lehet az az ember, aki ezt írta. És végig az volt az érzésem, hogy hát jó lenne vele beszélgetni.
És miért nem tetted meg, ezt meg tudnál mondani? Nem értem vele. Lehetőséged volt rá.
Nem, egyébként. Hát egy e-mail címet biztos tudtam volna szerezni, de... Tehát inkább azt mondanám, hogy ha pont itt járt volna Magyarországon, akkor biztos, hogy elérem, hogy személyesen tudjunk beszélgetni, de az, hogy írjak neki egy e-mailt, miközben nincsen konkrét kérdésem a szöveggel kapcsolatban, az nem tűnt jó ötletnek.
Itt elnémulok, én biztos felhívtam volna.
Lehet egyébként, hogy lehetett volna, de a munkához magához nem kellett. Tehát ez már az én személyes érdeklődésem lett volna.
Lehet, hogy meghívjuk Magyarországra, hogy beszélj vele.
Érdekes lenne egyébként. Közben nézem, hogy még miket írogattam ki. De tényleg szerintem biztos, hogy most már csak ismétlem magamat, de hogy nekem azt tetszett nagyon, hogy egy csomó olyan buddhista tanítást, amit az ember sokszor hajlamos ilyen sötét színben látni, hogy jó, van a dukha a világban, és tényleg nem tökéletes a világ, és hogy milyen nehéz embernek lenni, meg minden. Azt át lehet úgy is forgatni, hogy a dukha, ez az elégtelenség, ez az, ami összeköt minket. Tehát, hogy nem vagyok benne egyedül. Tehát, amikor félek az öregségtől, meg a haláltól, meg a betegségtől, akkor ez nem én vagyok az egyetlen ember az univerzumban, aki így van vele, hanem mindenki ilyen. És van, aki konkrétan kimondja, hogy testvérek vagyunk a dukhában, ez az, ami összeköt. És akkor mindjárt másképp nézem a másik embert is, mert ő is pont attól fél, mint én. És pont azt szeretné, amit én. Tehát, hogy nekem azt tetszett nagyon, hogy mindig kiemeli az alaptanításokból ezeket az előremutató, meg pozitív vetületeket. Ami szerintem egy nagyon jó kiegészítése. De nagyon jó kiegészítés lehet mindenkinek, aki úgy általában a buddhizmussal foglalkozik. És akkor az utolsó dolog, amit most ugye így szemezgetek a könyvben, ilyen kis gyöngyszemeket próbálok így kiemelni. Van ugye a buddhizmus tanítása szerint ez a bizonyos három gyökérok, ami az emberi elmét mérgező, vagy szennyező, vagy elfátyolozó három jelenség. Ez ugye a vágyakozás, az ellenérzés és a tudatlanság, aminek ilyen egészen finom megnyilvánulásai is vannak. Csak úgy picit taszít valami, de úgy talán észre se veszem. Vagy egy picit szeretnék valamit, de meg se tudom magyarázni, nem is tudatosítom. Vagy csak olyan általános tompaság van rajtam. Tehát ezeket ne ilyen gigantikus gyűlöletnek, meg vágynak képzeljük el, hanem ezek a kis mindennapi elfátyolózódásoknak. És Korfid is ír arról, hogy egy ilyen nagyon... tehát egy olyan buddhista tanítót kérdeztek erről, aki nagyon-nagyon előre haladott már ezen az úton, hogy nem unalmas-e az, hogyha az emberben már nincsenek ezek, vagy legalább csak nagyon-nagyon lefolytva, nagyon-nagyon enyhe formában vannak. Ez is egy ilyen romantikus elképzelés, hogy hát mitől érdekes az élet, nem? A vágyakozástól, meg a gyűlölettől. Ezt ha megnézzünk egy mexikói szappanoperát, akkor hát ettől érdekes. És akkor ez a buddhista tanító, diplomában
van. Furcsa lenne, Zsuzsi, egy olyan film, amiben nincs semmi.
Hát igen, de az az érdekes, hogy ha ezeket kivonjuk, akkor nem arról van szó, hogy nincs semmi, hanem pont ezt válaszolta ez a tanító, a diplomában, akit megkérdeztek, hogy kinyílt egy olyan világ, ami sokkal-sokkal izgalmasabb, mint ami eddig volt. Tehát nem arról van szó, hogy ő már nem szeret semmit, meg semmire nem vágyakozik, csak egy ilyen nagy, szürke, unalmas, érzelemmentes, nem tudom, zombi vagy zöldség, hanem pont az, hogy fellebbent a szem elől az a fátyol, most már saját szavaimmal mondom, mert ő nem pont így fogalmazott, de hogy fellebbent ez a fátyol, és kiderült, hogy ha az ember nem így fátyolóz, tehát nem a fátyol mögül nézi a dolgokat, akkor a világ sokkal-sokkal színesebb. Tehát, mert ugye az ember hogy viszonyul a világ dolgaihoz? Akarom, nem akarom, fú, ez unalmas.
Beszűkülten.
És ez nincs ott, és így kiderül, hogy tágas, és minden egyedi, és minden érdekes, meg új. Ez is nagyon jó szerint. Tehát ez is egy ilyen közkeletű félreértés, hogy majd aki megvilágosodott, vagy megtisztult a tudata, az hót unalmas, mert az majd csak így ellebeg valahol. És közben úgy tűnik, ezt ugye én is csak a könyvből tudom, hogy ez nem így van. Ez egy csomó ilyen kis izgalmas pontot érint, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenkinek, mert nekem nagyon tetszett a könyv.
Akkor még két dolog van hátra. Az egyik az, hogy milyen ez a bölcs szív. Az utolsó fejezet szól erről.
Az utolsó fejezet az, ami leírja azokat a meditációs vagy összeszedettség állapotokat, amikkel kezdtük a beszélgetést. Tehát, hogy hogyan néznek ki ezek a mély meditatív állapotok. Szól a buddhista kognitív tréningről, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember a saját kognícióját, vagyis azt, ahogyan érzékeli a világot, vagy ahogy gondolkodik a világban tapasztalható jelenségekről, az átalakítható. Ez egyébként nem csak a buddhizmus mondja, tehát abszolút a nyugati pszichológiában is létezik kognitív tréning, csak itt ugye buddhista alapokon nyugszik az, amiről Kornfield beszél. És ugye szól magáról a bódhiszatváról, tehát ugye arról a lényről, arról az emberről, akiben ugye ott van a megvilágosodás képessége, aki képes a világgal törődni, és ugyanakkor saját magával is törődni. Tehát kiegyensúlyozódik benne ez a tudás, hogy tulajdonképpen minden változó, megmulandó, meg megfoghatatlan, megillanó, de közben ott van egy világ, amire figyelni kell, amiről gondoskodni kell, ahol az együttérzésre van szükség, ahol adott esetben az együttérzés azt jelenti, hogy nekem határozottan nemet kell mondanom valamire. Legyen az egy bántalmazó kapcsolat, vagy legyen az egy társadalmi igazságtalanság, tehát hogy egy aktív és odafigyelő részvétel a világban. Úgyhogy az utolsó fejezet is ennek a két dolognak a kiegyensúlyozódásáról szól, hogy a bódhiszatvánál ez hogyan valósul meg.
És valamiért ez a látomásom, hogy minket már senki nem hallgat, mert elszaladtak megvenni a könyvet. Úgyhogy lassan befejezzük, jó, ezt a beszélgetést. Még egy dologot megemlítenék, és ez nem a reklám helye, hanem azt mondtad nekem, hogy nagyon jó volt ezzel a kiadóval dolgozni. Miért?
Igen, ez a...
És tényleg nem a reklám helyet, csak szeretem kiemelni, ha valami szép, nem fair.
Ennek nagyon örülök, hogy szóba hoztad, mert ezt amúgy én is szerettem volna mondani. Most dolgoztam először az Ursus Libris-szel, és elsősorban Danka Miklóssal, tehát vele kerültem először kapcsolatba, ő a kiadónak a vezetője, és nyilván az olvasó nem feltétlenül tudja, hogy születik meg egy könyv, de azt ugye biztos mindenki sejt, hogy ez sok embernek az együttműködése. Tehát kell, hogy legyen egy vezető, aki kiválasztja a könyvet. Ott vannak ugye a lektorok, akik nyelvileg ellenőrzik a szöveget. Ott van a szerkesztő, aki a finomításokat végzi, illetve konkrétan javítja a szöveget tartalmilag. És az, hogy ez az egész csapat, ez pontosan hogyan kommunikál egymással, az nagyon meghatározó olyan szempontból, hogy egy fordító hogyan érzi magát benne. És itt ilyen szempontból tényleg nagyon-nagyon jó együttműködés alakult ki. Veszprémi Kriszta és Malik Tóth István voltak a nyelvi lektorok, és Szabó Elvira a szerkesztő. És tényleg én nagyon jól éreztem magam, mert tulajdonképpen senki nem változtatott a szövegen úgy, hogy ne szólt volna a többieknek. Tehát az utolsó pillanatig egy ilyen nagyon, nagyon szoros együttműködés volt, úgyhogy nekem ez ilyen szempontból is nagyon-nagyon kellemes tapasztalat volt.
Kedves Zsuzsán, köszönöm szépen a beszélgetést!
Én köszönöm a lehetőséget!
Buddha FM. Adásban a tan.